Szeretettel köszöntjük Takaró János kelenföldi lelkészt, és kérjük, hogy tarts meg az alkalmat.
Áldás, békesség, nagy örömre szolgál, hogy újra itt lehetek közöttetek. Ennek örömére akkor imádkozzunk az Úrhoz, és foglalkozzunk az igével, hiszen ezért jöttem, és ezért is hívtatok. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, hálát adunk azért a megmagyarázhatatlan szeretetért, amivel keresed az embert. Úgy döntöttél, hogy te magad is emberré leszel, hogy Jézus Krisztust megismerhessük, hogy benne felismerhessük azt a szabadítót, azt a megváltót, aki te vagy. Kérünk azért, hogy idén karácsonykor is ez legyen számunkra a legfontosabb, hogy te, a mindenható Isten, szeretsz minket, és terved van velünk. Ó, nekünk van nagyon sok tervünk. Van tervünk, hogy mit csináljunk, hogy csináljuk. Van tervünk abban is, hogy te hogyan segíts nekünk. De kérünk, hogy mozdítsd a figyelmünket, tekintetünket most te feléd, hogy azt értsük meg, hogy te mit terveztél el. Hogy mit terveztél el a múltban, hogy az hogyan hat ránk a jelenben, és mit hoz majd a jövőnk. Urunk, kérünk azért, hogy szent lelkeddel gyere közénk, hogy értsük az igét, hogy szeressük az igét, és leginkább, hogy hódoljunk előtted, és megtanuljuk, mit jelent imádni téged azért, aki vagy. Nekünk ez nem megy magunktól. Olyan sok hitetlenség, olyan sok kemény szívűség, és a világnak a vágyai ott vannak bennünk. Kérünk azért, hogy szent lelkeddel most munkálkodj bennünk, törj át minden akadályt. Ejtsd rabul a gondolatot, a szívet, hogy ez a tiéd legyen. Amen. A mindenható Istennek igéjét olvasom Pál Tituszhoz írott leveléből, a második fejezetből, a 11. verstől a 14. versig. Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, és arra nevel minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, józanul, igazságosan és kegyesen éljünk a világban, mivel várjuk a mi boldog reménységünket, a mi nagy Istenünk és üdvözítőnk Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését, aki önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden gonoszságtól, és megtisztítson minket a maga népévé, amely jó cselekedetekre törekszik. Amen. Rövid, tömör, magvas, mondhatnánk szinte túltömény, mert ebben nagyon sok minden benne van. Benne van maga az evangélium, az Úr Jézus Krisztus jött, mit tett ezen keresztül az Isten, mi a terve a keresztény néppel, mi a dolga a keresztény népnek, mi a reménysége a keresztény népnek. Szóval nagyon sok minden benne van. Mindennel nem is fogunk egészen mélyen foglalkozni, de azért néhány gondolatot így a félig adventi, félig karácsonyi, mert ugye jobb hiány előbb ünnepeljük ezt, mert nem lehet egyszerre otthon is lenni a falat, templomba is lenni, a gyülekezetnek, az ifjúsággal is együtt lenni. Szóval kicsit adventi, kicsit karácsonyi, és az ige pont ilyen. Van benne egy kis várakozás, van benne egy kis karácsonyi ünnep, úgyhogy ezeket az üzeneteket meg fogjuk vizsgálni, de leginkább azért, hogy a szívetekben azzal a bizonyossággal menjetek el, hogy tudjátok, hogy ki az Uratok, és tudjátok, hogy mit kell csinálni itt a Földön. Az első tehát, mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. És ez egy nagyon szép ige, ahol a magyar fordítás pont nem adja vissza azt a szépséget, amit a görög mondani akar. Csak mert magyarban nem mondunk olyat, hogy mindenféle ember, mert az nem hangzik jól. Az a mindenféle ember az olyan, nem most olyan jó, se jó, nem tudom. Mindenféle ember. Ezért az van, hogy minden embernek, de amire itt a görög utal, az azt jelenti, hogy megjelent az Isten üdvözítő kegyelme szegénynek és gazdagnak, szolgának és szabadnak, fehérnek, feketének, sárgának, bármilyen színűnek, attól függetlenül. De mondhatom így, megjelent butának, megjelent okosnak, megjelent szépnek, megjelent csúnyának, megjelent lazának, megjelent baleknak. Teljesen mindegy, mindenféle embernek. Szóval, ha ma itt ülsz, Isten kegyelme megjelent neked. Bárki is vagy. Bármilyen helyzetben is vagy. Bármilyen sebeid vannak, vagy bármilyen büszke a szíved, bármennyire úgy vagy vele, hogy hát eljárok, nem is tudom miért. Ha ismered az Úr Jézust jobban, hanem az evangélium megjelent mindenféle embernek. Hívőnek, hitetlennek, lánynak, fiúnak, fiatalnak, meg idősebbnek, minden embernek. Hogyan? Hogyan jelent meg? És úgy, hogy az Isten ember lett. Ez egy olyan kérdés, hogy miért tett ilyet az Isten, amin a teológusok rengeteget agyaltak, hogy te miért? De miért? Mi szüksége van a mindenható Istennek arra, hogy emberré legyen? És nehéz normális választ találni egyébként rá. Vannak olyan szép, kedves, skolasztikus, vagy még ősibb teológus válaszok, hogy erre szükség volt, de mégis kérdés az, hogy az Isten miért lett emberré? Miért így mutatja meg nekünk az ő kegyelmét és szeretetét? Az egyik válasz az, hogy mert ember lévén ebből értünk. Nagyon sokan ma is azt mondják, amikor Istenről beszélnek nekik, hogy jó, mutasd meg, hiszem, ha látom. Ugye mögöttünk van jó pár év kommunizmus, és lehet, hogy ti már ugyan nem abban nevemben nőttetek fel, de a szüleitek azok masszívan, vagy a nagyszülők mindenképpen. És ott az volt a gondolat a világról, hogy Isten az nincsen. És ma is sokan azt mondják, hogy Istenben hinni az a gyengéknek való, vagy Istenben hinni nem releváns, nem látható, Isten nem bizonyítható. Minek hiszünk benne? Isten emberré lett, hogy ez az érv többé ne álljon. Isten emberré lett. Emberré lett, hogy mi lássuk és felismerjük őt. Így a kérdésünk sokkal inkább az, hogy Jézus Krisztus ki volt, és nem az, hogy mi van az Istennel, csak úgy unblock. Az a nagy kérdésünk, hogy ki volt Jézus Krisztus? Az, akinek mondja magát, az, akinek megírták, vagy valaki más? Mert a keresztény Isten az Jézus Krisztusnak az atya. A keresztény Isten az Jézus Krisztus atya. Csak azokkal vagytok egy valláson, akik Jézus Krisztust Istennek tartják. Senki mással. Nem is kell nagyon filózni rajta. Ha valaki azt mondja Jézus Krisztusról, hogy nekem ő a megváltom, ő az üdvözítőm, csak érte jutok a mennybe, az ő atyában hiszek, amikor azt mondom nagybetűkkel, hogy Isten. Na, ha valaki ezt mondja, vele egy valláson vagy. A többiekkel lehet velük beszélgetni hitről, meg gondolatokról, de nem ugyanazt az Istent imádjátok. Olyan szép karácsonyi éneket énekeltünk. És mindegyikben megfogalmazódott valamilyen módon, hogy a megszületett kicsi csecsemő az maga az Isten, aki segít, aki szabadít, aki üdvözít. Megjelent Isten üdvözítő nagy kegyelme. Az emberek számára, minden ember számára, nekünk. És ez a kegyelem Jézus Krisztusban öltött testet, és ez a Jézus Krisztus az élete elejétől kezdve az Isten kegyelmes akaratát hirdette meg az emberek felé. Egyszer Jézus bemegy egy zsinagógába, elkér egy Ézsaiás tekercset, és felolvas belőle egy ige szakaszt. És abba az ige szakaszba van egy kicsi versrész, ami ítéletről szól. De ő azt nem olvassa fel. Csak azt a részt, ami a szabadításról szól, ami a kegyelemről szól, és ami a szeretetről szól. Amikor Jézus eljött az emberek közé, Isten kegyelmét, üdvözítő akaratát mutatta meg az emberek számára. Egyszer azt is mondja Jézus János evangéliumában, hogy nem kárhoztatni jöttem a világot. Nem azért jöttem. Nem azért jöttem, hogy megmondjam, hogy bűnös vagy elkározol, bűnös vagy elkározol, bűnös vagy elkározol, bűnös vagy elkározol. Mondhatta volna ezt is, mert igaz. De nem ezért jött. Hozzátette azt, hogy de ha valaki nem hisz a fiúban, azon az Isten haragja marad. Nem azért jött, hogy azt mondja, hogy elkárhoztak mind, hanem azért jött, hogy elmondja, van lehetőség az üdvösségre. mert megjelent az Isten üdvözítő nagy kegyelme. Jézus Krisztus szavaiban, cselekedeteiben, önfeláldozásában. Jézus Krisztust ez az üzenet a keresztre vitte. Nem tudni miért, de valahogy az ember úgy működik, hogy nem tudja szeretni a másikat. És ez egy nagyon érdekes dolog, hogy a legrosszabb, amikor azt tapasztaljuk meg, és hát a fiatalok, akik voltak már szerelmesek, biztos megtapasztalták már ezt, hogy van, hogy párkapcsolatokban pont az, akiről feltételeznénk, hogy a legjobban kéne, hogy szeressen, és akiről mi azt hiszük, hogy a legjobban szeretjük, ott tudunk akkora sebeket csinálni a másikon, hogy hihetetlen. Vagy családon belül, vagy egy barát, amikor valakit egy barát árul el, vagy egy barát adja ki a titkodat, na az fáj igazán, ahol elvileg szeretnünk kéne egymást. De miért csinálunk ilyeneket egymással? Nagyon sokan ma lázadnak az ellen a szó ellen, hogy bűn, bűnös. Mindenkit már borsodzik a hátunk. Ne mondjon senki ilyet, bűn, bűnös. Fúj, 21. század posztmodern embereknek nem már. Lejárt ez a dolog. Relativizmus van. Nekem ez az igazam, neked az az igazad, és békén hagyjuk egymást. Mindenki arrogánsan teljesen igaz és tökéletes. Úgy, ahogy van. És ha valaki mást mer mondani, akkor arra van az ajtó. Mert kirekesztően viselkedtél, de mi küldünk ki? Na mindegy. Kihol reked kint. Na, hagyjuk is ezt. Amit mondani akarok ezzel, hogy olyan ego fellegvárakat építünk, ahol nem lehet átjutni a másik emberhez. Annyira önigazultak vagyunk, hogy ezért inkább mindenkinek legalizáljuk az igazát, csak nehogy az legyen, hogy nekünk nem volt igazunk. De erről szól. Akkor sose kell azt mondani, hogy bocsánat, én tévedtem. Neked így tetszik, nekem úgy tetszik. És az ember nem szereti azt, hogy bűnös és bűn. Még keresztény közegen belül sem, nemhogy világi közegen belül. De mi a bűn? Annyi módon neki lehet futni. Hadd adjak most egy kedves és szép megfogalmazást. Mit kér az Isten az embertől? Azt kéri az Isten az embertől, hogy szeress engem, és szeresd a másik embert. És mi ezt nem csináljuk. Na ez a bűn. Nekünk ez nem megy. És az a bűn. És amikor nem megy, akkor jön a bűn. És ha mindannyian őszinték vagyunk magunkkal, akkor azért tudjuk, hogy ez nem megy olyan jól. De megjelent Isten üdvözítő nagy kegyelme azoknak, hát mindenkinek, de azoknak lesz hasznos, akik megértik, hogy ez kell nekik. Mert amíg az ember kemény, amíg az ember azt mondja, hogy nincs szükségem Istenre, addig Jézus se kell neki. Amíg az ember azt gondolja magától, hogy én tudom a legjobban, én vagyok a legbölcsebb, és én hozom a legjobb döntéseket, és nekem Isten nélkül is kiválóan prima, addig Jézus Krisztus nem kell, de miért is kellene? Mit mondtam Jézusról, hogy szabadító? Hát ha nem vagy rab, neked nem kell szabadítás. Ha nem gondolod, hogy van miből szabadulnod, akkor neked nem kell szabadító. Ha nem gondolod, hogy téged van miért elítélni, akkor neked nem kell megváltó se. Akkor neked nem kell Jézus. Lehet, hogy egy nagybetűs Isten áldásai kellenének, mert az jól jön. Kinek ne jönne jól egy mindenható segítőtárs, aki teljesíti a kívánságainkat? Nekem is jól jönne. Mindannyiunknak. De Jézus Krisztusban Isten üdvözítő nagy kegyelme jelent meg. És az csak annak kell, aki tudja, hogy kegyelemre szorul. Aki tudja, hogy szüksége van valakire, aki megszabadítja. És éppen ezért így folytatja az apostol a mondatot, hogy ez fog nevelni minket valamire. Az, hogy megjelent az Isten kegyelme. Hogy megtagadjuk a hitetlenséget és a világi kívánságokat. Józanul, igazságosan és kegyesen éljünk a világban. Tehát a kegyelem megértése két dologra fog nevelni minket. Először arra, hogy Károli fordítás istentelenség, ez a fordítás pedig hitetlenség, megtagadjuk az istentelenséget, hitetlenséget, és hogy a világi kívánságokat megtagadjuk. És olyan sokszor látom fiatal keresztényeken, hogy pont ez a kettő nem, valahogy nem megy. A világi kívánság az nem nagyon megy megtagadni, és mellette van valami más, ez a hitetlenség, vagyis állandóan küzdeni kell ezzel. Most hiszek, nem hiszek, hiszek, nem hiszek, hogy hiszek, mit hiszek, jaj, lehet ez igaz, vagy nem igaz, vagy most mi az igaz. Hogyha négyen körülvesznek, és már azt mondják, hogy rosszul gondolom, akkor lehet, hogy rosszul gondolom. Csoportnyomás alatt teljesen befekszünk. Szégyenkezünk azért, mert keresztények vagyunk, vagy azért szégyenkezünk, mert keresztények vagyunk, de nem úgy élünk, és persze, hogy szégyenkezünk miatt, ha kiderül, hogy keresztények vagyunk. Szóval, igen, ez a kettő. A kegyelem megértése arra szolgál, és arra nevel minket, hogy az istentelenséget, hitetlenséget felszámoljuk az életünkbe, és megtagadjuk. Másik pedig az, hogy a világ kívánságaitól elforduljunk. És ez az ige nem beszél róla, de hogyan? De miért? Mert világos, hogy ha azt mondja Pál, hogy arra nevel, akkor én nem akarok ezzel vitatkozni, akkor arra nevel. Ez a hittel megadjuk a tiszteletet az Isten igéjének, mert különben mi értelme az egésznek. Szóval ezt lépjük meg. Jó, ezt meglépjük. És utána a kérdés, amit érdemes feltennünk, hogy hogyan? Hogyan lesz abból az üzenetből, hogy Isten kegyelmesen bánik velem, az Úr Jézus Krisztus meghalt, értem a Golgotai kereszten, feláldozta az életét, hogy nekem életem legyen. Hogyan nevelez engem arra, hogy az istentelenséget és hitetlenséget elhagyjam? Hogyan nevelez engem arra, hogyan buzdít, hogyan indít ez engem arra, hogy a világ kívánságával szembenézzek? És az elsőre az a válasz, hogy az evangélium megértése és megismerése az ember egyetlen hit axiómájává kell, hogy váljon. Mit hiszek magamról? Mit hiszek a világról? És erre a válaszom az kell, hogy legyen. Azt, hogy megjelent az Isten üdvözítő nagy kegyelme, és ezért én egy kegyelmet kapott ember vagyok. Mit tudok a világról? Ezt. Nem azt tudom, amit a tudomány mond, nem azt tudom, amit az emlékeim diktáltatnak velem, nem azt tudom, amit elsőnden megtapasztalok a világban, hanem azt tudom, hogy amit az Isten tett, értem, az meghatározza a mostomat és az örök sorsomat és a jövőmet is. Ez az egyetlen bizonyos tudás, amire szükséged van az egész életedben. És persze most tudom, a fiatalok egy része azt mondja, halleluja, akkor nem kell tanulni az iskolába. Nem ezt akarom mondani, jó? Tanuljatok egészen nyugodtan, nagyon sok hasznos dolog van ott. De amit meg kell tanulni és meg kell érteni egy keresztény embernek, az egyetlen legbelső információ a világról, az univerzumról, az életről és minden másról az Jézus Krisztus. Ez az alapkő. Ez a fundamentum. Erre építsed fel az identitásodat. Erre az egyre. Mennyit érek, ki vagyok, miért vagyok itt a Földön? Ez az egy válasz. Isten kegyelmes cselekedete által életet, bűnbocsánatot, örök életet kapott ember vagyok. Kegyelmet kapott bűnös, akitől el nem lehet venni azt az életteret, amit az Isten adott. És hogy mi lesz itt a Földön, azt nem tudjuk. De mindent ennek a fényében értelmezünk. És ez segíteni fog a hitetlenség ellen. Ugye, amikor az embernek van valamilyen tudása a világról, amikor találkozik egy új információval, a korábbi tudásai és bizonyosnak hitt dolgai alapján vizsgálja meg az új információt. Az vajon lehet-e igaz? Ez a kételkedés módja. Az általam ismert igazságok, alapigazságok, ha úgy vesszük, axiómák, mindannyiunknak van ilyen, ami a gondolkodásunk alapját képezi, azok alapján tesszük mérlegre az új információkat, vajon ez lehet igaz, vagy nem. Mondok egy nagyon egyszerű és közismert példát. Van egy barátod, aki, jó nevezzük barátod, ismerősöd, nagyon sokat hazudik. Vannak néha ilyen rossz tulajdonságokkal felszerelt emberek, biztos nem vagyunk azok, senki se itt, de tegyük fel, nagyon sokat hazudik. És megtapasztaltad egyszer, kétszer, háromszor, négyszer. Ötödjére azt fogod mondani, nem nagyon hiszem, hogy igazat fog mondani. Mert már négyszer átvágott. És beszélgettem másokkal, és mások is azt mondják, hogy ő ilyen. És tapasztaltam is, hogy ilyen. Vagyis a róla alkotott képem az az, hogy ő hazudós. Vagyis a következő alkalommal nem fogom elhinni egy szavát se. Pontosan ugyanígy működik. A világban zajlanak események. És azok az események vagy arra indítanak minket, hogy a hitünkben erősödjünk, vagy abban az irányba tolnak minket, hogy a hitünk gyengüljön, vagy ne vegyük komolyan, vagy elerőtlenedjen. Amíg nem erősödtetek meg, és nem gyökereztetek meg a kegyelembe, addig az események úgy fognak titeket lóbálni. Most hiszek, most nem hiszek. És tudom, rengeteg fiatallal beszélgettem az egynyári hívők. A klasszik, a tábor után, Kelenföldnél Tahi, itt Pasraréten Neszmély, lement a hét, utána izmosak vagyunk. Nagyon keresztények, nagyon eltökéltek, nagyon megy a csendesség, nagyon megy minden, és aztán szeptember, október, november, hogy megjön a hideg, addigra a hitünk is kihűl egy kicsit, és akkor hát jó lenne már egy újabb csendesét, vagy valami, ami úgy összerak. De hát az Úr Jézus ott is, itt is ugyanúgy ott van. Csak ugye érnek minket hatások. És amíg a hitünk nem egy hatalmas, rendíthetetlen belső meggyőződésen, az Úr Jézus Krisztus kegyelmének bizonyosságán alapul, addig azok az események visznek minket jobbra és balra. Ha valaki meggyökerezik a kegyelembe, megtagadhatja a hitetlenséget, a kételyt, nincs már szükség rá. Ha valaki azt mondja, az életem biztos pontja Jézus Krisztus, nincs szüksége másra. Nincs szüksége kételyre. Elutasíthat minden kételyt, mert mindene megvan. Amire egy embernek szüksége van. Mindene. Ezért arra tanít minket Isten kegyelmének, üdvözítő kegyelmének megjelenése, hogy megtagadjuk a hitetlenkedést, hogy megtagadjuk az istentelenséget, megtagadjuk a bizalmatlanságot Isten felé. Azt mondjuk, ha az Isten idáig elment, értem, hogy a saját fiát áldozta fel, ki fog engem itt a földön jobban szeretni? Hol van ennél nagyobb szeretet? Az Isten megbocsájtotta minden bűnömet, azokat is, amiket még el se követtem. Hol van ennél nagyobb megbocsájtás? Nekem nem kell más. És a másik, a világ kívánsága. Hogyan? Nagyon érdekes, de az ember a bűnt sokszor megpróbálja tárgyasítani. A bűn az, amikor megtettem valami rosszat. De a bűn az nem rajtunk kívül van. Az a szívünkből fakad. Azok vagyunk mi, bűnös emberek. Amikor egy ember kiteljesedik, bűnt követ el. Miért? Mert a kívánságai irányítják. És a kívánságaihoz az út, az nem mindig akadálymentes. És az akadályokat sajnos félretesszük, mert a magunk kívánságainak be kell teljesednie. És sokszor ezek a kívánságok végül arra indítanak minket, hogy másoknak rosszat tegyünk. Nagyon kevés ember van, aki úgy van benne egy párkapcsolatban, hogy eltökélt célja, hogy megcsalja a párját. Mégis nagyon sokan megteszik. Miért? Mert ott a kívánság. Valamiből többet, valamiből újat, valamiből mást, vagy bosszúból, vagy ebből, vagy abból. És megtesszük azt, amit alapjáraton elítélünk. A kívánság, a szívünk belső működése. És éppen ezért nagyon nagy hazugság a posztmodern. Aki vagy, amit kívánsz mélyen legbelül, az az autentikus te, éld meg, valósítsd meg, ne! Nem mindegyikét. Biztos, hogy nem mindegyikét. Az nem sok jó lesz belőle. A kívánságaink. Egy csomó, nem is a saját ötletünk. Ez a legszomorúbb az egészben. Csomó fiatal küzd azzal, hogy egyedi legyen, hogy valamivel kitűnjön. És mit csinál? Választ valamit. Valami értéket, valami stílust, valami ezt, és azt mondja, ez vagyok én. Wow! Bemész egy boltba, és egy tucat számra gyártott valamit megveszel, felveszed, ez az egyedi stílusom. Az biztos. Vagy éppen ugyanaz. Kijön az új divatséró, nem olyan rég ez az SS frizura volt a fiúknál, szerintem a fiúk nem is, mint tudták, a Hitlerjugend oldalt hátul föltolva, elől-fönt hosszúra hagyva. Azt elítéljük, jól tesszük, hogy elítéljük, de a frizura jól néz ki, azt hordjuk, és utána kiment az ember az utcára, és 15-től 24-ig a srácok 90%-ának így nézett ki a feje. Független attól, hogy ez jól állt-e, vagy nem. És miért? Miért? Menő. Vagy legalábbis azt gondoljuk, hogy az úgy, hogy akkor kell. És a kívánság, értitek? És közben sikít a kívánság. Legyek mások számára értékes. Lássanak mások engem olyannak, mondjuk jöjjek be a csajoknak, ha úgy vesszük. Vagy tűnjek ilyennek, tűnjek olyan. Ott az emberben a kívánság. És ez önmagában nem rossz. Csak amikor túltoljuk, amikor túl sok, akkor abból bűn lesz. De tudjátok, az a baj, hát nem baj ez a szerencsénk egyébként, Isten úgy alkotta meg az embert, hogy csak az Istenben találjon megelégedést. Amíg a kívánságaidat nem Istenben tudod megelégíteni, hanem a világ dolgaival, addig a világ dolgai meg fognak részegíteni. Aztán a kívánságaid rabjává válsz, és azok fogják meghatározni, hogy mit csinálsz és hogyan élsz. Ebben a nagy szabadságban azt hiszük, hogy nem vagyunk tele kényszerpályákkal. Ó, dehogy nem vagyunk. És éppen ezért, ha valaki megtapasztalja az Isten kegyelmes szeretetét és szabadítását, akkor szembe fordul a világ kívánságával, mert talált valami jobbat. Ez a valami jobb, ez valaki jobb, Jézus Krisztus. És akinek Jézus Krisztus elégíti meg a szívét és a kívánságait, az nem lesz a rabja továbbá a világi kívánságoknak. És nem is kell, hogy azokkal éljen. Van egy ismerősöm, nem hívő ember, de most már azt mondanám, hogy kereső, közeledik, lát és ér dolgokat, és átment egy-két durva dolgom mostanában az életben, és van neki néhány még fiatalabb korából elsajátított krízis kezelési mechanizmusa. Az egyik az, hogy iszik a haverokkal, a másik pedig az, hogy csajozik minden mennyiségbe. Ez a krízis kezelési mechanizmusa. Ezt csinálja, ha elege van. Ha sok az élet, ha nehéz a meló, ha besokalt valamiért. Ami a legviccesebb, most már eljutott oda, hogy tudja, hogy ez nem segít rajta. De tudjátok mit? Nem tud más csinálni. Nincs más a megoldó készletben. Csak a világi kívánság. Ez nem szabad választás, hanem kényszerpálya. Az a vicces, hogy még vannak, akik irigylik is érte, hogy milyen laza és milyen jól nyomja. De nem úgy van. Ő már szenved benne, mert ez nem segít neki igazán, de nem tud mást. Amikor valakit Jézus Krisztus megszabadít, az valósággal szabad lesz. Amikor valaki megérti a kegyelmet, a szeretetet, az Isten üdvözítő kegyelmét, evangéliumát, akkor egy olyan erőforrásra talál, ami minden akadály legyőzésére elég itt a földi életben. És éppen ezért a világ kívánságai elerőtlenednek az életébe. Szóval, ha keresztény fiatal vagy, és úgy döntesz, hogy te máshogy fogsz élni, mint ahogy más fiatalok teszik. Egyszerűen azért, mert ők a világ kívánsága szerint járnak és istentelenül élnek, és te nem akarsz így, akkor ezt úgy tedd meg, hogy nekem ezt nem szabad csinálni, ezért nem csinálom. Ne így, hanem úgy, hogy azért nem csinálom, mert nekem erre nincs is szükségem. Nekem van más. Én nem ettől várom azt, hogy kikapcsoljak, hogy jól érezzem magamat, hogy értékesnek lássam magamat. Én nem ettől várom azt, hogy mások szeressenek, elfogadjanak, stb. Mert én ezt megtaláltam már valahol másutt. Jézus Krisztusnál. Azt mondja ez a szentírási szakasz, hogy ennek mértékében is emiatt él máshogy a keresztény ember, várva az Úr Jézus Krisztusnak a dicsőséges megjelenését, annak az Úrnak, aki önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden gonoszságtól, és megtisztítson minket a maga népévé, amely jó cselekedetekre törekszik. Olyan sokszor református berkeken belül a jó cselekedetről általában az egyetlen dolog, ami elhangzik, hogy katolikusok nem mentek ezzel a mennybe. Tehát ez nagyjából az egyetlen, amit szoktunk mondani. De nagy hiba egyébként, mert a jó cselekedetre nagyon is nagy szükség van, sőt, keresztény nép azt teszi, azt akarja tenni, a célja, hogy szeretetteljes, áldozatkész életet éljünk mások számára, ahogy a mi számunkra tette Jézus Krisztus. Csak nem ez a módja annak, hogy Istennek tetszünk. Ezt tesszük, mert megértettük, hogy Isten szeret minket mindenestől és mindenképpen, mert megváltott minket a kereszten, és ezt elfogadtuk. De aki ezt megértette, arra kell, hogy ez indítsa, hogy bizony megtisztuljon, a bűneivel szembeforduljon, azokat megtagadja, azokkal harcba szálljon, és az Istennek tetsző szent életet éljen, ami itt a Földön úgy fog kinézni, hogy másoknak hasznos. Tudjátok, van egy másik nagy betegsége a mi korunknak, a fiataloknak főként. Irgalmatlanul legalizáltuk az önzőséget. Iszonyatosan. Mi fér bele az életbe, minden, ami nekem jó. És azon túl, miért félne bele azon túl bármi más? Vagyis belefér az önfejlesztés, beleférnek a kedves és jó progik, belefér az, amiről azt gondolom, hogy előre visz, belefér az, ami nagyon muszáj, ami kötelező, de ennyi. És abban nagyon sokszor nincs hely, túl sok hely más embereknek. Főleg úgy nincs hely, hogy ez nem nekem legyen jó, hanem nekik. Mikor tervezed úgy a programodat, hogy következő hét mondjuk rászánok 10 órát, hogy jót tegyek más emberekkel? Nem csinálok ilyet. Van szabadidőm, azt arra fordítom, hogy valami jót csinálok magammal, és ez másoknak is jó, akkor megvan a közös nevező. Ez már ki van pipálva, így a jó. Vagyis nehéz az áldozathozatal. Ugye ezért építettünk egy olyan világot, ami tele van szolgáltatásokkal. Ez pont erről szól. Nincs személy, szolgáltatás van. És ha kifizettem, akkor a másik csendben marad. Mert a mosolyát is kifizettem. Nem? Hát erről szól. A kedvencem, amikor jön a pincér, és mai egyetemista fiatalok nem mindig elégedettek a pincérekkel, kijön a pincér, kihozza, mit tudom én, nem mosolygott elég, és tényleg nem igaz, hogy nem, nincs egy jó szava annak a pincérnek, és így... Oké, neki nem lehet rossz napja? Nem. Nem. Mert ő az eszköz. Őt azért fizetik, hogy legyen mindig jókedvű. Hogy nehogy véletlenül rosszul töltse ki az italt, hogyha rosszat hozott ki, ki se fogjuk fizetni. Reklamálunk, mert nem is ember. Persze, azt szeretnénk, ha gép lenne. Megtanultunk reklamálni, mert jogaink vannak. Tanítottam egy évet a Szent Imrébe, és nagyon jó volt az is, hogy ki kellett javítani, írtam ők egy dolgozatot, és nem javítottam ki következő órára, gondoltam, kijavítom a következőre, és mondták, hogy olvasta a tanár ura házi rendet? Ha nem javítja ki ennyi és ennyi időn belül, akkor nem írhatja be jegyet, és írtatok veletek újat? Mindenkinek leszáradt a mosolya. Na, szerintem ezen a vonalon ne induljunk el. Tehát, hogy az jó, hogy vannak jogaink. Persze, vannak jogaink, és a felelősségeitekről mennyit beszéltek? Felelősségetek is van? Vagy csak jogaitok vannak? Ugye? Hát ez az. Egyre inkább jogaink vannak, csak és szolgáltatásokat akarunk, és nincs felelősségünk. Nem vagyunk számon kérhetőek. Azt tesszük, amik jónak látunk, addig tesszük, amíg jónak látjuk. Nem kötelezzük el magunkat. Mert ha valaki elkötelezte magát, számon kérhető. Kicsit itt vagyunk, kicsit ott vagyunk, kicsit itt jó, kicsit ott jó. Ennyi. És nem mondjuk azt, hogy én ide tartozom. Hát éppen oda tartozom, ahol kényelmes. Ahol nem áldozatos a dolog, hanem úgy jó. Később van egy állásinterjún így mondjuk, hogy végtelenül rugalmasak vagyunk. Uram, az azt jelenti, hogy nincs gerince? Hát... Ha valaki elkötelezte magát az Úr Jézus Krisztus mellett, az már nem lesz végtelen rugalmas. Vannak dolgok, ami igen, van, ami nem. Van, amit csinálok, valamit nem csinálok, mert tudom, hogy ki vagyok. Éppen ezért az Úr Jézus mit csinál az emberrel? Először megérteti vele a kegyelmet. Amíg nem érted a kegyelmet, amíg nem gondolod, hogy szabadítóra van szükséged, amíg nem gondolod, hogy megváltóra van szükséged, addig nem is ismered az Úr Jézust. Ott kezdődik az ismeret, amikor az ember azt mondja róla, hogy megváltott, meggyógyított. Követni akarom őt. Ő nem erőszakolta rá az emberekre magát. Sőt, volt, akit elküldött. Jöttek, hogy követnélek. De előbb. Mert voltak kifogások. És azt mondta, hogy ha előbb, akkor nem. Ha majd követni akarsz, mert követni akarsz, akkor gyere. Az Úr Jézus először megérteti a kegyelmet. Ha azt megértetted, ha az megvan, akkor csinál ki egy gyönyörű dolgot. Először is megvált minket minden gonoszságtól, és aztán megtisztít minket a saját népének. Megtisztít minket a saját népének. Nem másénak és nem másfajtának, a saját népének. Ő lesz a mi Urunk, akihez tartozik az életünk, aki rendelkezhet az életünkkel, tokkal vonóval, utolsó hajszálig, aki beleszólhat az életünkbe, aki megmondhatja, mi a jó és mi a rossz. Az Úr Jézus megtisztít minket, és ez egy nagyon nagy ajándék. Megtisztít minket mindattól, amire nincs szükségünk, és tudjátok, sok olyan dolgunk van, amire nincs szükségünk. Csak a világ kívánságával tele vagyunk, és azt gondoljuk, hogy azokra van szükségünk. De nem. És az Úr Jézus azt ígéri és azt ajánlja, hogy megtisztít minket minden felesleges dologtól, amíg szentek nem leszünk az övéinek. Ha valaki akarja ezt, kérje. Uram, tisztíts meg, szabadíts meg. Legyél az életem, Ura. Vedd el a kételyeimet. Látod, hogy kemény szívű, kételkedő, szkeptikus ember vagyok, vannak ilyenek. Bizalmatlan is. Te feléd is, mások felé is, de te feléd is. Kérlek, vedd el ezt. Ajándékozz meg magaddal, ajándékozz meg hittel, ajándékozz meg kitartó keresztény hittel. Nem olyan ingadozó félig meddig se ilyen, se olyanna, hanem olyannal, ami biztos alapokon van. Mert pontosan azért jelent meg az Isten üdvözítő nagy kegyelme, hogy nekünk ilyen hitünk legyen. Hogy mi így legyünk az ő népévé. És idén karácsonykor is, mint mindig, sok mindent várunk. Sok szép dolog van az ünnepben. Lehet, hogy vannak ajándékok, amire készültök, vagy egy-két esemény, amit nagyon vártok. De olyan jellemző ránk, hogy az ajándékot nézzük, és nem az ajándékozót. Hogy az ajándékot akarjuk, és nem az ajándékozót magát. Nem tudom, hogy mennyire igyekeztek például így karácsonyban a szülőknek segíteni. Csak egy egyszerű, könnyű példa. Mert tudjátok azt, hogyha az ünnepben minden szép és jó otthon, azért általában a szüleitek dolgoztak egy csomót. Nem tudom, hogy mennyire van meg bennetek, hogy akkor besegítsünk. Mindenfajta dologba. Nem tudom, mennyire van meg bennetek a hála visszagondolva arra, hogy a szüleitek mennyi mindent tettek értetek, akár csak ebben az évben. És ugyanígy, Ne csak az ajándékot, az ajándékozót nézzétek, Jézus Krisztust magát. Mi sokszor arról beszélünk, hogy milyen áldások vannak az életünkben. Egyetemistáknak milyen jó volt a vizsgai időszak, az Úr megsegített a vizsgákban. Nagyon jó! De ez a földi kívánság, legyen minden rendben. Ugyanez, ó, megtaláltam a szerelmet, most minden nagyon jó. Persze, most minden nagyon jó. Amikor az embert nehézség éri, akkor már nem mindig ez van, jönnek a próbák, az Úr nagyon távol van. Nem biztos, hogy távol van. Csak amikor te úgy érzed, hogy itt a földi élet nem megy olyan jól, akkor úgy érzed, hogy az Isten nem törődik veled annyira. De azt mondtam, még nem biztos, hogy így van. Az Isten sok mindenre nehézségeken keresztül tanít meg minket. Mert sok mindent nem tanulunk meg máshogy. Az ajándékozót keressétek ebbe az ünnepbe. Ne az ajándékait, csak az ajándékozót. Jézus Krisztust, aki egyedül lehet biztos alap arra, hogy hívő módon éljetek végig ezt a földi életet. Ha kételkedtek, ha nehézségek vannak, ha túl erősek a világ kívánságai, és sokszor úgy érzitek, hogy sodródtok jobbra és balra, az evangéliumhoz menjetek. Jézus Krisztusra ott kérjetek új életet, hitet, bűnbocsánatot, erőt, és meg fog ajándékozni vele. Hiszen ezért jelent meg mindaz, amit ő nekünk el akar mondani. Gyertek, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Mennyi, édesatyánk! Köszönjük azt, hogy az Úr Jézus Krisztusban emberré lettél, hogy megajándékozz minket a bűnbocsánattal és az örök élettel, két olyan dologgal, amit egyébként esélytelenek lennénk megszerezni. Köszönjük, hogy nem riasztott téged vissza az, hogy ezért nagy árat fizes. Köszönjük, hogy nem riasztott téged vissza az, hogy minket nagyon sokszor és nagyon sokáig nem érdekelt az, hogy te ki vagy és mit akarsz. Köszönjük, hogy te azelőtt szerettél minket, mint hogy mi ezt értettük, vagy tudtuk volna, vagy viszonozhattuk volna. És kérlek, hogy áraszd ki a szent lelkedet, ajándékozz meg minket a felismeréssel, hogy szükségünk van arra a kegyelemre, amit te kínálsz. És könyörgöm azért is, hogy tisztogass meg minket, népedet, hadd legyünk áldhatók, hadd legyünk áldássá, hadd legyünk a dicsőségedre, hadd tudjunk az ünnepre úgy készülni, és hadd tudjunk úgy ünnepelni, hogy a te szereteted rajtunk keresztül másokat is elér. Kérünk azért, hogy munkálkodj mi bennünk. Amen.
Köszönjük a szolgálatot, és áldást kívánunk további szolgálatodra és családodnak is. Hirdetni való között azt emelném ki, hogy holnap mindannyian hivatalosul vagyunk a zenés állítatra itt a templomban 5 órától, amihez Tibortól hallottam, hogy a holnapi 10 órás istentisztelet után szolgálati lehetőségünk, hogy segítsünk a padoknak, porondoknak a kihozatalában, amik itt találhatók valahol a közelben, úgyhogy aki tud és szeretne ebben segíteni, az holnap a 10-es istentisztelet után maradjon itt, és akkor ebben segítsen, illetve még egy dolog volt a fejemben, igen, hogy a hozzátok valószínűleg mindannyiatokon eljutott egy táblázat, amiben hólapátonásra lehet vállalkozni. Alapvetően azokat keresi ez a táblázat, akik közelben laknak, és hogyha leesik a hó, akkor a Károly fel tudja hívni benneteket, hogy tudtok jönni segíteni, hava te lapáton, hogy a többiek is meg tudják közelíteni a templomot. Más hirdetés nem jutott el hozzám, úgyhogy az maradt hátra, hogy hátra, amit készítettünk, ételt is italt elfogyasztjuk együtt, és szeretett közösségben legyünk együtt, úgyhogy hívunk erre titeket. Köszönjük szépen!